Jó estét kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este arra szánt két órát, hogy a New Age-ről hallhasson, erről beszélgessünk. Ezzel kapcsolatban tágítsuk ismereteinket, és tudjunk ebben tovább lépni. Sajnálattal kell mondanom, hogy Gál Péter atya utolsó pillanatban azt mondta, hogy nem tud jönni, de ígéretet tett, hogy majd be fogja pótolni ezt a hiányt. Szentkereszti László vagyok, az Emmanuel közösségnek a tagja. Sebész vagyok, foglalkozásomra nézve nős és három gyerekünk van. Én leszek most itt a házigazda, és sok szeretettel köszöntöm körünkben, akit már mindenki ismer, Juhász Zoltánné Arankát, ő fogja az előadást tartani ma este. A ma estéről néhány szót. Először fogunk kérni egy kis imádságot, majd utána egy rövid bevezető után az előadás fog elhangzani. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy ami kérdése van, azt az előadás végére gyűjtsék össze, hogy az előadás ne akadjon meg, hogy tudjunk mindannyian figyelni, hiszen azért jöttünk ide. Jó, szóljál benne. Tehát a kérdéseket a végén kérjük, hogy föltegyék, és akkor megpróbálunk egyrészt nagyobb körben is válaszolni, illetve ha olyan személyes jellegű kérdés van, azt akkor szűkebb körben az előadás után meg lehet beszélni. És most akkor szeretnénk kérni egy üdvözlégy Máriát miértünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Vajon a helyet. Ülj le nyugodtan. Ülj le nyugodtan. Ülj le nyugodtan. Néhány gondolatot szeretnék fölvetni, mielőtt az előadás elhangzik. Miért hódít teret olyan gyorsan az utóbbi évtizedekben a New Age? Miért világméretű ez az elterjedés? Nyugat-Európában és Amerikában ez már egy 20-30 éve tart. Itt Közép-Európában, Kelet-Európában ez a rendszerváltozás után gyorsult fel ez a folyamat. Mik a társadalmi gyökerek? Milyen igényekre ad ez az irányzat választ? A tudósok a 20. század utolsó évtizedeit és a jelenkort is egy átmeneti korszaknak írják le. Átmenetnek a modern korból a posztmodern korba. Másként kifejezve, ebben az átmeneti időszakban kezdenek kirajzolódni a következő korszaknak, a posztmodern korszaknak a jellegzetességei. A két korszakot, a két kultúra szemlélet módjának jellemzőit megpróbálom egymás mellé állítani, hogy össze tudjuk hasonlítani. A modern korra az jellemző, hogy az emberek gondolkozás módjában úgy jelennek meg a dolgok, hogy mindennek oka van. A posztmodern korban ellenben a dolgok megtörténnek. Az ok-okozati között nincsen olyan szoros kapcsolat, nem keresik ezt a kapcsolatot. A modernkor emberének az igazság megismerhető. Ellenben a posztmodern gondolkozásban semmi sem bizonyítható. A modern kor emberének embere az igazságot felfedezi, mert van igazság. Van nagybetűvel írt abszolút igazság. A posztmodern gondolkodásmód szerint nincs abszolút igazság. Az igazságot mi alakítjuk ki, az emberek alakítják ki. A modern kor embere bízik az értelemben, racionális a megközelítése. A posztmodern kor embere viszont tagadja az objektív érvelést. A modern embert érdeklik a tények. A posztmodern kor sajátossága viszont, hogy elsősorban a kapcsolatok érdeklik. A modern ember az embert is, mint biológiai gépezetet ismeri meg, megpróbálja föltérképezni. A posztmodern kor embere elsősorban szociális lényt lát az emberben, a kapcsolataiban vizsgálja az embert. A modern kor embere materialista, anyagelvű, tényelvű, tényekből indul ki. A posztmodern kor általános jellemzője az, hogy a dolgoknak a jelentését keresi az értelmét. Milyen előnyök sejlenek fel a posztmodern kultúrában, hiszen ennek ugyanúgy vannak előnyei és hátrányai is. Az egyik az, hogy az emberi értelembe vetett túlzott bizalom a helyére kerül. Nincs az a felvilágosodás óta jellemző, az ész tejhatalmában bízó gondolkozás. A másik, hogy elfogadottá válik a spirituális dimenzió, azt, amit megpróbáltak kiírtani az elmúlt 100 évben, 150 évben. Elfogadottá válik ez a spirituális dimenzió, sőt, kívánatossá az emberek számára. A harmadik, hogy a kapcsolatoknak a jelentőségét újra felfedezik az emberek. Azonban a hátrányok is nyilvánvalóvá válnak lassanként. Az egyik a relativizmus. Nincs abszolút igazság, ez gátolja az igazság keresését. Megfigyelhető egy bizonyos intolerancia. Az igazság ismerői és az igazság hirdetőivel szemben az emberek agyában kialakul egy előítélet. És ez nem kedvez a valóság megismerésének. Ezen kívül van egy cinizmus. Ha a másik mást gondol, akkor azt ki lehet magyarázni, akármit ki lehet magyarázni. És így a mások találkozását az igazsággal, azt el lehet bagatelizálni. Hátrány még a céltalanság, amely abból fakad, hogy nincsenek belülről jövő értékek és célok, illetve ezeknek nem ad a posztmodern ember elég jelentőséget. Ez abból fakad, hogy nincsen abszolút igazság. És ebből következik egyenesen, hogy van egy fokú kiábrándultság és kétségbeesés, hiszen nincs cél, nincs igazság, akkor hogyan lehetne reményteli életet élni. Ha ezekben az összefüggésekben nézzük a New Age-et, akkor meg lehet látni, hogy ott van egy űr a posztmodern gondolkozásban az emberek, ez egy általános, nem mindenkire jellemző gondolkozás, csak egy általános mentalitást fejez ki. És ezt az űrt betölti a spiritualitásra való igény és az emberi kapcsolatoknak a keresése. Ez önmagában jó lenne. A New Age is erre próbál választ adni, csak nem úgy, ahogy kellene. Láthatóak azok a posztmodern korra jellemző sajátságos gondolkodásmódok, amik miatt nem kérdőjeleződnek meg olyan gondolatrendszerek, amelyeket egyébként kis utánajárással vagy józan gondolkozással hamar elvetnének az emberek. Miért van ez, hogy nem nem lát a posztmodern ember elég világosan. Azért, mert a gondolkozás módjában, mentalitásában ott van, hogy semmi sem bizonyítható, miért ne lehetne ez, miért ne lehetne az, bármi lehet, csak meg kell fogalmazni. Nincs abszolút igazság, az objektív érvelés az nem egy érték, és a dolgok tényanyagának keresése helyett spirituális jelentést keresnek, úgy, hogy ezt úgy alakítják, ahogy gondolják. Mégis el kell mondanom, hogy nem a New Age-es gondolatok olyan jók, hogy ilyen sokakat megtéveszt, hanem a jelenkornak a mentalitása ilyen, a posztmodern embernek a mentalitása ilyen, hogy ennyire sebezhetővé válik. A helyes hozzáállás és egyben a védekezés ezekkel a nem új keletű, de ragályos nézetekkel, szellemiséggel szemben, egyrészt, hogy az abszolút igazságot próbáljuk meg keresni és elfogadni, az abszolút igazsággal szembeni előítéleteinket próbáljuk lebontani, keressük meg a helyünket és célunkat az életünkben, és utána ennek megfelelően ebből fakadó reménységgel tudatosan éljük az életünket. Most pedig átadom a szót Arankának, hogy konkrétan is beszélj a New Age-ről.
Köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este ide eljött. Nézzétek el nekem, hogyha kicsit szétszórtabb leszek, mert szeretném összeszedni magam, de édesanyámat ma operálták délelőtt, és egész éjszaka imádkoztunk érte tegnap. Legelőször egy pár szót magamról mondanék, csak hogy érthető legyen, hogy miért beszélhetek én egyáltalán a New Age-ről, van-e valamiféle jogosultságom hozzá. Én 1984-ben ismerkedtem meg a természetgyógyászattal először, a kisfiam betegsége kapcsán. Nem leszek nagyon részletes az életrajzomban, de ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a természetgyógyászattal kerültem kapcsolatba, és szép lassan belecsúsztam a New Age-nek az útvesztőjébe. Egészen odáig, hogy a fekete mágiáig, az okkultizmusnak a legkeményebb ágazatáig mentem el. Néhány dolgot majd el fogok mondani, hogy mi mindent csináltam. 10 évig éltem ebben keményen, főállásban és főfoglalkozásként űztem a természetgyógyászatot, de meg kell mondanom, hogy ez volt a kisebbik része a tevékenységemnek, és sokkal nagyobb részét tette ki a beteg gyógyításában is a szellemi gyógymódoknak az alkalmazása, ami már nem mondható természetgyógyászatnak, legalábbis én szerintem, és még egy pár hozzám hasonlóan mély utat és sok mindent bejárt ember szerint sem. Hogy mi minden volt az, amiben belecsúsztam? Hát legelőször is a bioenergetikai tanfolyamra mentem el, amikor úgy éreztem, hogy mint talpmasszőr túl kevés már az energiám, és hamar fáradok. Napi 9-10-12 betegnek a megmasszírozása után mondjuk ez nem volt olyan érdekes, hogy estére már használhatatlan voltam fizikailag, szellemileg mindenképpen. És kapóra jött a Majoros János által meghirdetett bioenergetikai beavatás, amire rögtön elmentem, mert úgy gondoltuk, hogy 3000 forint nem sok azért, hogy az én energia szintem több százszorosára nőjön, ugyanis ezt ígérte Majoros János tanfolyama, bioenergetikai tanfolyama. Szeretném még elmondani előjáróban, hogy általában a New Age-nek a bármilyen ágában, egyes tanfolyamokon beavatásokat lehet szerezni. Ilyen beavatásaim, nem számoltam pontosan, körülbelül 15-20-on vagyok azt hiszem túl, de ennyi éppen elég is volt. Elég nehéz volt így is belőle kimászni. A Majoros János bioenergetikai tanfolyama volt az első beavatásom. Ez egy ilyen alaptanfolyam volt. El kell mondjam, 3 tanfolyamán vettem részt Jánosnak. Az első, pontosan az évet már nem emlékszem, hogy mikor volt, itt volt Budapesten, és ez volt az első ilyen beavatásom. 3000 forintot kellett fizetni, ennyi volt a 2 napos tanfolyam és a beavatás díja. De azt is hozzá kell tennem, hogy én még nem voltam keresztény ember akkor. Egyáltalán semmi ismeretem nem volt a kereszténységről. Teljesen ateista családban nőttem fel. Engem a betegeim jobb gyógyítása hajszolt ezek felé, a szellemi technikák felé, később pedig már a szellemi éhség is, ami bennem volt. És egy elég nagy keresés. A János tanfolyamán rögtön az elején nagyon megragadott, amikor elmondta nekünk, hogy ez egy olyan beavatási mód lesz, ahol ugye több százszorosára nő majd az energiaszintünk, ami természetes energiaszintünket növeli meg ez a beavatás. Ez viszont bizonyos veszélyekkel fog járni, hiszen ilyen nagy energiával ölni is lehet, mondta ő. Azt mondta, hogy próbáljunk meg pozitívan gondolkodni, mert ha a beavatás után rosszat gondolunk valakiről, akkor az megtörténhet, hogy holtan fog összeesni. Körülbelül 150-en voltunk ezen a tanfolyamon. A legtöbben ezt komolyan is vették, hogy a beavatás után ez a fajta nagy erő rendelkezésükre fog állni. Én is komolyan vettem. Csak azon csodálkoztam, hogy miért nem szűrték meg az embereket, akik erre a tanfolyamra eljöttek, és akiket beavattak. Mert a szűrés mindössze annyiból állt, hogy be kellett fizetni a 3000 forintot, és leadni a lakcímünket, hogy a legközelebbi tanfolyamról majd tudjanak minket értesíteni. Én azon is elgondolkodtam akkor, hogy vajon én hogy fogom tudni használni az energiát, mert hogy én egy elég indulatos ember vagyok, könnyen, hogy úgy mondjam, begurulok, és könnyen tudok másokról hirtelen haragomban rosszat gondolni. Igaz, hogy ugyanolyan gyorsan el is száll, de mi lesz, ha már akkorra néhányan holtan esnek össze. Szóval nekem ez komoly fejtörést okozott. És sokan komolyan gondolták, hogy ez az energia tényleg rendelkezésükre áll majd, és ez egyfajta fensőbségtudatot adott az embernek. Kétségtelen, hogy a beavatáskor valami történt velem, amit nem tudok megmagyarázni, hogy micsoda. A beavatáskor nem nyúlt hozzánk a mester, hanem csak távolról csinálta, amit csinált, nekünk behunyt szemmel kellett állni. Az a lényeg, hogy én utána nem emlékeztem másnapig, hogy mi történt velem egyáltalán. Az első estén kaptam a beavatást, és amikor megkérdeztem másnap, hogy miért voltam ilyen rosszul, miért esett ki az emlékezetem, akkor azt mondta, hogy hát azért, mert már régóta természetgyógyászkodsz, annyit rutyi felgyűlem lett már benned, hogy az ment ki, és hát így tisztultál meg, mondta ő nekem. Az volt még számomra érdekes, hogy ezen a tanfolyamon hallottam először életemben Rudolf Steinerről, aki filozófus volt, biztosan többen ismeritek, antropozófus és filozófus volt a 900-as évek elején, nagyon sok előadást tartott, és a New Age-nek az egyik alapítója volt. Ugyanazt mondjuk, hogy a New Age-nek nincsen alapítója, tényleg ez egy titokban szövődő háló, ami most már az egész földet behálózza, de azért van egy-két olyan ember, akit biztosan tudunk említeni a New Age-nek a létrehozói közül, és az egyik ilyen Rudolf Steiner. Hát Steinernek valóban nagyon érdekes a filozófia, hogyha valaki elolvasta tőle például a Rózsakeresztes Szellemtudomány című könyvet, egészen érdekes dolgokat ír benne Jézus Krisztusról, aki szerinte is megváltó, de nem más, mint egy eszme, ami korról korra egy-egy emberi testben megtestesül. Ezt most csak azért mondtam el nektek, mert a Waldorf iskola keresztény emberek körében is nagyon elfogadott és divatos, pedig a Waldorf iskolának Rudolf Steiner a szellemi atya. És hogyha egy ilyen szellemi atya van, akkor el lehet gondolni, hogy milyen az, amit ő létrehozott. Egyébként Steiner reinkarnációban hit meggyőződésesen, és ezt ebben a könyvben is, a Rózsakeresztes Szellemtudományban is ki is tárgyalja egészen bőségesen. Aki az ő követője, az elfogadja a reinkarnációt. Ez most csak egy kis kitérés, de ide majd vissza fogok térni. Azért, hogy hogyan változott például meg a Majoros János bioenergetikai tanfolyama az első előadáson. Tehát Rudolf Steinerről hallgattunk nagyon sokat, és Buddháról. Ez azért volt, mert Steiner és a többi hozzá hasonló New Age-es filozófus is mind-mind a keleti vallásokból vették a tanításuk alapját. Főleg a hinduizmusból és a buddhizmusból. A Majoros János következő tanfolyamát, amire már én hívtam meg Miskolcon, az jellemezte, hogy volt szó Buddháról is, de már Jézus Krisztusról is beszélt. Az első tanfolyamon még szó sem volt róla. És azt mondta ezen a második tanfolyamon, hogy olyan csatornát nyit a beavatáskor rajtunk, ami egyrészt Buddhához csatornáz bennünket szellemileg, másrészt pedig Jézus Krisztushoz. A harmadik tanfolyamán, amin részt vettem, ott pedig már egyenesen Szent Háromság csatornát nyitott a beavatottjain. Ez a Majoros János fejlődése. Valószínűleg eljutott odáig, hogy Szent Háromság van, csak nem jutott el odáig, hogy igazán hittel tudja megélni, hogy mi az a Szent Háromság. Tehát ez volt Majoros János, ővele kezdődött az én New Age-es karrierem. Most szeretnék egy kicsit a reinkarnációra kitérni, főleg amiatt is, mert itt az elején volt, aki az Attila eszembe idézte, hogy a reinkarnáció elég nagy veszély manapság, és valóban az, és a New Age-nek az egyik alapgondolata. A buddhizmusból és a hinduizmusból vett, egy kicsit összekeverve a kereszténységgel, és egészen sajátos módon értelmezi a New Age a reinkarnációt. Amíg a buddhizmusnál az a lényeg, hogy azt tartják, akik ebben hisznek, hogy minden földi élet egy újabb szenvedés, és azon kell igyekezni, hogy minél gyorsabban kikerüljünk a földi élet körforgásaiból, azaz önmagunk jussunk el saját magunk megváltásáig. Addig a New Age úgy próbálja beállítani a reinkarnációt, mint valami vonzó dolgot. Nem baj, ha most nem jól éltél, nem baj, ha most elkövetted a problémákat, vagy a rosszakat, majd a következő életben kijavítod. És én nekem nagyon sok olyan ismerősöm volt, aki azért hitt a reinkarnációban, mert egy kapaszkodót jelentett számára, a következő életemben majd nem ilyen kis szürke egérke leszek, hanem egy nagy valaki. Sőt, hogyha valaki elment egy reinkarnációs hipnózisra, ahol visszavitték előző életébe, én is voltam ilyenen is, akkor olyan csodálatos dolgok jöttek elő, hogy Szent Klára volt az illető, meg Zrínyi Ilona, meg Bolein Anna az előző életeiben. A jelen életében egy elég szürke kis egérke, de az előző életei azok csupa ilyen fantasztikus életek voltak. És ez egyfajta vigasztalást jelentett. Csak azt nem vették észre ezek az emberek, hogy míg a buddhizmusban azt mondják, hogy a reinkarnációval az ember egy ilyen fölfelő ívelő pályán megy, azaz minden életében jobban megtisztul, és egyre magasabb fokokra lép fel. Ezt azokon az embereken sajnos nem lehetett észrevenni, akik előző életükben főpapok és buddhista szerzetesek és egyebek voltak. Sajnos ebben az életben eléggé ragadtak a földi dolgokhoz, főleg az, hogy ki szerettek volna tűnni, és a becsvágy és a hatalomvágy elég nagy volt bennük. Megmondom őszintén, hogy bennem is nagy volt. Tehát én rendkívül felvillanyozottam attól a gondolattól, hogy én olyan dolgoknak a részese lehetek, amik más emberek vagy elől el vannak zárva. Bizonyos titkos dolgokban nyerek beavatást, amikkel más emberek nem rendelkeznek. És én nem azt mondom, hogy szerettem a betegeim fölött hatalmat gyakorolni, akik jöttek hozzám, de mindesetre jó érzés volt, hogy fölnéztek rám. És azt gondolták, hogy én több vagyok, mint ők. Én tudok valamit értük tenni. Ez kétségtelen, hogy nagyon sokszor tudtam is tenni. Most már nem vagyok abban biztos, hogy milyen erőknek a közreműködésével tettem ezt. Nagyon sok ember van ismerősöm, keresztény, aki azt mondja, hogy ő meggyőződéses keresztény, hát legalábbis vallásgyakorló, és mégis azt mondják, hogy nem értik, hogy miért nem fogadhatjuk el a reinkarnációt. Hát mindenre magyarázatot ad. És először én is ezért hajlottam a buddhizmus felé, ez volt az első ilyen szellemi irányzat, ami engem nagyon megfogott. Mert a reinkarnációban találtam meg minden szenvedésre és minden rosszra a magyarázatot. Azt mondta egyszer az egyik mesterem, a Bakos József, aki a buddhista főiskolán tanár volt, hogy hát ott van Afrikában ez a rengeteg éhezéstől felpuffadt hasú, fogpiszkáló, vékonyságú, karú és lábú gyermek. És hogy mindenki hogy sajnálja őket, és hogy szeretne rajtuk segíteni. Csak az nem jut eszébe senkinek, hogy ezek a gyerekek az előző életükben náci katonák voltak, akik rengeteg embert a lágerben meggyilkoltak, elvitettek és meggyilkoltak. Megérdemlik a sorsukat, és maguk választották ezt. magukvá. Ez volt az ő filozófiája. És akkor azt mondtuk, hogy tényleg, hát ez lehet az egyetlen magyarázat erre a szenvedésre. Maguk választották. És én soha nem felejtem el, mikor volt Teréz anyával egy beszélgetés egyszer a televízióban, egy riport, amikor azt mondta, hogy Indiában annyi dolguk van, mert ugye eleve a kasztrendszer lehetetlenné teszi ott a szerencsétlen alsóbb kasztban lévő emberek helyzetét, másrészt pedig a hinduizmus, amiben ők hisznek, ugye ott is a lélekvándorlás hite él, és az, hogy aki most ilyen szerényebb kasztba született, vagy ilyen nagyon szerény körülmények között él, jobban mondva az éjhalál szélén fetreng az utcán, a 40-50 fokos napon, az azért van, mert az előző életében valami nagyon sok rosszat tett, és hogy ő maga választotta ezt az életet most, hogy megtisztulhasson. És Teréz anya viszont azt mondta, hogy a keresztény szeretet, Krisztus szeretete nem azt mondja, hogy át kell lépni ezeken az embereken, hogy ne avatkozzunk bele az ő karmájukba, azaz a maguk választott sorsukba. Mert ugye a hindu azt mondja, ha segítek egy ilyenen, akkor az ő karmáját is újra megnehezítem, tehát a következő életében még nehezebb lesz neki, és a sajátomat is, mert nem szabad a másik ember karmájába beleavatkozni. Volt egy olyan fajta meditációs, hát azt mondanám, hogy kör, Szantmatnak hívták Miskolcon, ahová azért nem mentem el végül is, mert ugyanebből a felfogásból kiindulva azt mondták, hogy aki oda jön, az nem gyógyíthat betegeket. Tehát abba kellett volna hagynom akkor a természetgyógyászatot, hogy én az ő karmájukat ne zavarjam. Ráadásul volt egy olyan előfeltétele ennek a fajta meditációnak, hogy kitették a mesternek a képét, és nekünk meditációban a saját lelkünket át kellett adni a mesternek. Aki majd összegyűjti az ő híveinek a lelkeit, és ugye ő maga ajánlja föl az istenségnek rajta keresztül, mert azt mi közvetlenül nem tudjuk. Tehát sok olyan dolog volt, ami engem előbb-utóbb aztán már megingatott a reinkarnációban való hitemben. A leginkább aztán az ingatott meg, amikor megismertem Jézus Krisztus életét. Az biztos, hogy ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogy ha én Krisztusban hiszek, ha a megváltásban hiszek, akkor nem hihetem a reinkarnációt. Mert ha önmagamat meg tudom váltani, akkor mi értelme volt Krisztus megváltásának? Nem tudom, hogy mennyien ismeritek a Dombi Feri bácsit, aki ugye katolikus pap volt, de úgy tudom, hogy nem gyakorolhatja a papi hivatását. Rengeteg könyvet adott ki hangcímmel, egy katolikus pap beszélgetése égi lényekkel, ez az alcíme. Leveleztem vele egy időben, és nagyon sok könyvét olvastam Miskolcra, és én vittem be az ő könyveit sajnos. Ő maga paplétére, azt vallotta, katolikus paplétére, egyszer egy miskolci előadásban hallgattam, hogy Jézus Krisztus nem váltott meg senkit a kereszten. Jézus Krisztus egyedül önmagát váltotta meg, egyedül önmagáért szenvedett, ezt mint katolikus pap jelentette ki, és azt mondta, hogy a reinkarnáció létezik, és minden ember számára ez az egyetlen út. Sajnos, hogy a könyveiben ott volt ez, hogy egy katolikus papnak a beszélgetései égi lényeke. És egy csomó olyan dolog szerepelt ebben a könyvben, ami az egyház ellen, és én úgy érzem, hogy a valódi keresztény hit ellen szólt. Azt hiszem, hogy a reinkarnációról éppen elég ennyi. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én Krisztusban hiszek, abban, hogy ő értem halt meg a kereszten, ő engem megváltott, akkor nem hihet egyszerre abban is, hogy én magam váltom meg a jó viselkedésemmel a saját életemet a kárhozattól. Nem beszélve arról, hogyha az emberiség kezdettől fogva életek során tisztulna meg és jutna el, hogy a buddhisták szerint a bódhiszattva, az a megtisztult ember állapotáig, hát akkor én, ha körülnéznék most ezen a nem tudom hány, 4,5 vagy 5 milliárdan élünk a Földön, nem tudom hányan lennénk, akik méltóak lennénk arra, hogy kiszálljunk a földi körforgásból. Nem véletlenül halt meg értünk Krisztus, mi magunk egyszerűen képtelen vagyunk olyan jók lenni. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, a saját életemben meg másokat látva is. Szó esett itt az elején ennek az előadásnak arról is, hogy vajon miért olyan vonzó a New Age az embereknek. Van a toszkánai püspöki vagy konferenciának egy ilyen lelkipásztori útmutatás, ez még 95-ös, lehet, hogy sokan ismeritek ezt, nagyon régi már, és ők is próbálják megfejteni az okokat, hogy miért fordul a ma embere, akár mágiához, akár démonokhoz, okkultizmushoz, miért megyünk halottlátóhoz, halottidézőhöz, jósokhoz, miért fordulunk asztrológusokhoz. És azt írja, hogy azért, mert a ma embere egyszerűen nem tudja elfogadni azt, hogy létezik számára sikertelenség, amit ugye a mai életben sikertelenségnek tartunk, betegség, szenvedés. A ma embere, hát nem véletlenül, hiszen a reklámok állandóan ezt sugallják, állandóan a legokosabb, a legsikeresebb, a legügyesebb, a legszebb, a legtökéletesebb akar lenni. És hát azért ez nem nagyon sikerül, egyszerre legalábbis. És hogy a szenvedés, a betegség az ellene mond ennek a fajta életstílusnak és felfogásnak, és hogy az emberek mindent elkövetnek azért, hogy szenvedniük ne kelljen. Márpedig a kereszténység útja a kereszt nélkül nem lehet út. Ezt megmondta Jézus Krisztus is, hogy ezt el kell fogadnunk. Van ott Miskolc környékén egy kis falu, Bükszentkereszt, ott vannak ilyen ferences kis nővérek, akik gyakran látogatják a betegeket, elviszik nekik az Úr Jézust, és egy nagyon idős és nagyon beteg néni, aki már régóta beteg, megtudta a nővérke, hogy rejkist hivatott magához, és hogy ez a rejkis, ez gyógyítja őt rendszeresen. És a nővérke mondta neki, de hát drága nénike, hát nem tetszik attól félni, hogy elvész a lelke, miért tetszik ilyen ördögi dolgokba belemenni. És a néni azt mondta, hogy drága kislányom, nekem már mindegy, hogy az ördög is csak gyógyuljak meg, mert nem bírom a szenvedést. És hogy sajnos tényleg nagyon sokan így vagyunk. Én keresztény emberek között látom, hogy amikor jön a betegség vagy a szenvedés, pánikszerűen mindent megpróbálnak, hogy kikerüljenek ezekből a dolgok, és hogy megmentsék az életüket, pedig ugye Jézus mondta, hogy mit ér, hogyha az egész világot is megnyerjük, de a lelkünk az kárát vallja. Én ezt most tényleg csak példaként szeretném felhozni nektek, hogy az édesanyámnak váratlanul villámcsapásként ért bennünket múlt hét kedden, hogy rossz indulatú tüdődaganata van. Erős asszony, nagyon jól néz ki, olyan energiái vannak, egyszerűen nem tudtuk elhinni. És komolyan mondom, testvérek, hogy 10 évi természetgyógyászati múlt után egyszerűen nem jutott eszembe, még csak egy fél pillanatig sem, hogy valamelyik természetgyógyász módszert alkalmazni kéne az édesanyámnál. Az viszont eszembe jutott, hogy azonnal minden testvért, akit ismertem, és a levelező listán, Karinform meg a Fire listán, azonnal segítséget kértem csoportoktól, közösségektől, hogy imádkozzanak az édesanyámért, mert ebben hiszek, hogy ha Isten meg akar gyógyítani valakit, akkor meg fogja gyógyítani, és ez semmiféle különböző technikára nincsen szükség. Nem beszélve arról, hogy nincs olyan technikára szükség, hogy úgy akarnak beállítani, hogy itt majd az Isten erejével, Jézus erejével fogunk gyógyítani. Mert nagyon sok ilyen tanfolyam van, például a fényadás, nem tudom, biztosan egy páran már találkoztatok vele. Elmentem én fényadó kurzusra is, főleg, hogy azt egy volt katolikus pap tartotta, igaz, hogy már kiugrott azóta az egyházból, és néhány házasságon is túl van már. De bármennyire szépen beszélt a mindenség szívének a szeretetéről, és arról, hogy ti ingyen adjátok ezt a fényt, ezt a gyógyító fényt, ami a mindenség szívének szeretetéből árad, akkor se voltam keresztény ember, tehát nem kértem számon, hogy miért nem nevezzük úgy, hogy Isten vagy Jézus. Ingyen adjátok, és ez egy nagyon szép dolog. Én, amikor már praktizáló természetgyógyász voltam, tényleg tartottam ilyen ingyenes fényadó napokat, és olyan jó embernek képzeltem magam, hogy én milyen jó vagyok. Amikor már keresztény lettem, akkor viszont rájöttem arra, hogy van a Szentírásban az apostolok cselekedeteiben, hiszem a 8. fejezet a Simon mágusról szóló rész, biztosan többen ismeritek, amikor a mágus pénzért óhajtotta volna az apostoloktól megvásárolni a Szentlélek erejét. És ugye mit mondott erre Péter, hogy átkozott legyél te is a pénzeddel együtt, hogy hogy gondolod te azt, hogy a szent lelket pénzen meg lehet vásárolni. Hát testvérek, hogy gondolhatja azt bármelyikünk is, hogy bármilyen tanfolyamra, kurzusra befizet, mindegy, hogy 500 vagy 1000 vagy 5000 forintot, de hogy ott a mester beavat bennünket, és ezentúl azon a pénzen, amit mi a mesternek fizetünk, vagy azért a pénzért a szent lélek állandóan ömlődik, lenni fog ránk bőségesen, és majd gyógyít, ezt senki nem képzelheti. Senki nem képzelheti. Isten lelkét nem lehet pénzért megvenni, viszont ingyen nagyon is adja Isten a szent lelket. Ugye Jézus is azt mondja, hogy mindent ad nektek, ha kértek, az mennyei atya, hát a szent lelket meg sokkal inkább adja, mint bármit. És ehhez nem kell semmiféle kurzusra menni, főleg nem pénzért. Mindig az Orány Imre jut eszembe, az a győri természetgyógyász, aki biztosan hallottatok már róla, egy időben nagy port vert fel azzal, hogy rendőrségi eljárás is folyt ellene. Ő megcélozta a keresztény embereket. Ugye minden tévériportban néztem, hogy hatalmas nagy kereszt lógott a nyakába, és ő imával gyógyítja a betegeket. Ő imával gyógyítja a betegeket, és csak az kell ehhez, hogy felhívja valaki telefonon, és ő küld neki egy csekket, vagy bemondja neki a címét. Az illető feladja havonta azt az 5000 forintot utalványon Oláh Imrének, és amint Oláh Imre megkapja az 5000 forintot, már is működésbe lép Isten ereje a betegnél. És rengeteg keresztény ember, én is ismerek Miskolcon és Miskolc környékén ilyen embereket, akik kérem szépen föladták havonta az 5000-et, mert sokkal jobban hittek abban, hogy 5000 forintért jobban jön Isten ereje, mint ingyen. Egyszerűen számomra ez megdöbbentő. Akkor nem volt döbbenetes, amikor még nem voltam keresztény, hiszen nem ismertem Jézust, és egyáltalán a Szentírás, semmit nem tudtam. De amióta keresztény lettem, én nem győzök csodálkozni a keresztény emberek hiszékenységén. Hogy sokkal jobban hisznek mindenféle természet fölötti és csodálatos dologban, olyanban, ami izgatja egy kicsit a fantáziát, mint a Szentírásban, Istennek a hiteles szavában. Ebben írtó nehéz hinni, ezt látom most is. Tehát amikor mondom valakinek, hogy olvasd el, hogy Jézus mit ígért, hogyha kérsz tőle, vagy hogyan gyógyított betegeket, hát most is meggyógyít. Sokkal jobban hisz egy természetgyógyásznak. És nekem van olyan betegem, aki még most sem hagy békén, pedig már 95 elejétől nem csinálom a természetgyógyászatot, és hiába magyaráztam el neki, hogy miért, felhív minden nap szinte, és kéri, hogy én küldjek neki energiát. És mondom, hogy nem küldök energiát, imádkozom, érted? Nem. Ne imádkozzak, mert Isten őt nem tudja meggyógyítani, viszont az én energiám az olyan nagy, hogy az meg tudja gyógyítani. Szóval ez nekem most már inkább fájdalmas, mint megdöbbentő. Nem akarom külön felsorolni ezeket a szellemi gyógyítási technikákat, mint a mahikari, a reiki, a fényadást már említettem, a különböző bioenergetikai és szellemsebészeti és mindenféle tanfolyamokat. Mindegyikre csak ugyanazt tudom mondani, ahová belépődíjat kell fizetni, és azt ígéri nekem egy ember, hogy ő a kezét a fejemre teszi, vagy még az se, hanem távolról beavat, és nekem az Isten ereje, vagy Jézus ereje fog így működésbe lépni, azt mondom, hogy hazugság. És lehet, hogy túl kemény vagyok, de én úgy érzem, hogy nem vagyok elég kemény, mikor ezt mondom, hogy hazugság az, hogy valaki nekem pénzért a Szentlélek erejét, vagy Isten, vagy Jézus erejét ide fogja adni, hogy én azt bármikor használhassam, amikor nekem kedvem telik. Isten ideadja az ő erejét bármikor, amikor kérem, és ő is úgy látja jónak. Szeretnék még szólni hát nagyon röviden csak az asztrológiáról, mert ezt is említették itt nekem az elején, hogy de nem is kellett talán említeni, hiszen azt hiszem olyan mindennapos az, és természetes az embereknek, hogy a napi újságot nézik, akkor első hogy odalapoznak a horoszkóphoz, hogy mit is mond a horoszkópom mára, vagy erre a hétre, és lehet, hogy ezt csak olyan vicces dolognak tartják, nem is igazán hisznek benne, de én látom, hogy mennyire tud ez hatni azért tudat alatt, hogy mit olvasnak a horoszkópban. Egy időben én is próbáltam vele foglalkozni, legalábbis addig a szintig, hogy bizonyos csillagjegyek, betegségeket hogyan idézhetnek elő, vagy hogy, tehát, hogy bizonyos betegségekre valóban jellemző-e az, hogy egy bizonyos csillagjegyben született. Most én azt mondom, hogy ez egyértelműen nem igaz. A másik az, hogy egy horoszkóp felállításához, nem tudom mennyire tudjátok, hogyha személyesen állítanak fel horoszkópot. Tehát nem az, ami az újságban van, mert arra még asztrológusok is azt mondják, hogy hát az egy butaság, az egy népbutítás. De ha személyesen állítanak fel horoszkópot, ahhoz kell az, hogy hol születtél. Tehát földrajzi hosszúság, meg szélesség. Tehát egyik ez kell. Kell az év, a hónap, a nap és az óra, hogy mikor születtél. A percet is azért nézik, mert az aszcendens, ugye, ami még meghatározó a hónapon kívül, az két óránként változik. Két óránként változik. És hát nem tudom, ki olvasta Szent Ágostonnak a Vallomások című könyvét, amiben ő leírja, hogy az egyik legjobb barátja mennyire hitt az asztrológiában, és hogy ábrándult ki belőle akkor, amikor ez a gazdag barátjának a felesége szülni készült, és az ő szolgájának a felesége is szülni készült, és közel egy időben, egy órában születtek meg, és ugyanazt a horoszkópot, ugyanazt az életutat kellett volna felállítani mind a kettőnek. Hát már az indulás teljesen más volt. Egyébként csak szeretném megmutatni ezt a könyvet. Ezt egy német evangélikus lelkész írta, az Ördög igézetében az a címe. Úgy jutottam hozzá, hogy volt egy evangélikus pap bácsi, aki az unokáját hordta hozzám kezelésekre, mikor természetgyógyász voltam. Aztán, amikor megszüntettem az ipart, és abba hagytam, ő ezt megtudta, egy újságcikkből eljött hozzám, és elhozta ezt a könyvet. Ez a könyv arról szól, olyan emberekről, akik jósnőhöz mentek, kártyavetőhöz mentek, igézőhöz mentek, ingázóhoz mentek, és ők maguk ingázni kezdtek. Hány embert sodort az öngyilkosság határára, és az öngyilkosságba mindaz, amibe belekeveredtek. Az ingázásról lehet, hogy később fogok beszélni, de ha nem haragusztok, én most inkább az agykontrollt venném elő. Azért, mert úgy érzem, és mikor megtudtam, hogy ide kell jönnöm, sokat imádkoztam, hogy mi legyen az, amiről egy kicsit bővebben kellene beszélni, és úgy éreztem, hogy ez az agykontroll legyen. Azért, mert az agykontroll a tudományosságnak az álcájába bújva jön közénk, és arat a keresztény emberek között. Biztosan tudjátok, hogy a Domján László is hitvaló kereszténynek vallja magát. Évekkel ezelőtt olvastam ezt a könyvet, és tegnap este megint elővettem. Vallás és agykontroll, ez a címe. Ez Justin Belitz, amerikai ferences atya, aki agykontroll oktató, egy vele való beszélgetés ez a könyv. És megmondom őszintén, hogy mikor elővettem tegnap, és elkezdtem olvasni, nagyon mélyen felkavart. Sok mindent tudnék az agykontrollról mondani, hogy mit jelent az, és egyáltalán mi van annak a hátterében, amikor a szellemi segítőket hívjuk egy meditációban, és hogyan lehet az, hogy utána van, aki nem tud tőlük megszabadulni, bármennyire is nem hívja őket, többé mégis jönnek, úgyhogy egészen a kórházig jutatják az illetőt, mert nem egy ilyen eset van. Én inkább úgy gondoltam, hogy ebből a könyvből néhány gondolatot kiragadok, mert nekem rettenetesen fájdalmas, hogy ezeket a dolgokat egy pap mondja. És nagyon jól tudom, hogy sok pap végezte Magyarországon az agykontroll tanfolyamot, mert nekik ingyenes az agykontroll, és ezek a papok azt mondják, hogy semmi rossz nincs benne. És semmi olyan, ami egy keresztény ember számára elfogadhatatlan lenne. És én ezzel nem tudok egyetérteni, sőt. Akkor, amikor 4 évvel ezelőtt ennek a közösségnek a meghívására voltam még ott a Röme Flóris utcában, beszéltem New Age-ről, akkor eljött a Domján László is, ugye, aki az agykontroll vezér, mert megtudta, hogy fogok beszélni ott hasonló dolgokról, és ő próbálta például tagadni azt, hogy az agykontrollnak volt egy olyan ultraszemináriuma, ami reinkarnációs, korregressziós kurzus volt, ami azt jelentette, hogy előző életekbe kellett visszamenni. Tagadta. Aztán többen felálltak a közösségből, és igazoltak engem, hogy igen, ők is részt vettek ezeken a kurzusokon. Ugyanis aki hitvalló kereszténynek mondja magát, hát elég furcsa, hogy ugyanakkor reinkarnációs, korregressziós szemináriumokat szervez, ahol ott keresnek az emberek a bajaikra gyógyulást és megoldást, hogy előző életekbe mennek vissza. Domján Gábor, aki a Domján Lászlónak a testvére és szintén agykontroll oktató, itt azt mondja, hogy az agykontroll saját tudatunk őr, vagy önagykontrollja, saját kezünkbe vesszük a saját életünk irányítását. Tehát lehet, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, meg nagyon szép, és írja is később valahol, hogy keresztény emberek sokan itt támadták meg, hogy saját kezünkbe a saját életünk irányítását. Hát mindenki tudja, hogy persze saját kezünkbe is van a sorsunk, de azért egy keresztény embernek mégis alapmagatartása az, hogy Isten kezébe teszi a sorsát. Azt mondja, hogy sokak számára nehezen elfogadható az, hogy az agykontrollban szintnek nevezett állapotot nem lehet rosszra használni. Hát ez egyáltalán nem igaz. Bármiféle meditációban beavatást kapunk, és bármiféle meditatív állapotban végzünk szellemi technikákat, ez egyáltalán nem igaz, hogy ezt nem lehet rosszra használni. Nem lehetne rosszra használni, hogyha azt mondanám, hogy kifejezetten Istentől kapok én valami erőt. És azzal, például úgy érzem, hogyha egy ima közösségben emberek imádkoznak, akik imádságos és hitvalló életet élnek, imádkoznak valakiért, az ott tényleg nem rossz. De egyébként mindent, ami a világban van, sajnos lehet rosszra is használni. Aztán azt mondja például, hogy a materialista embernek is elfogadható valamiféle egyetemes, kozmikus, magasabb intelligencia fogalma, ugyanis azt kérdezték meg tőle, hogy miért nem mondják azt az agykontrollban, hogy Isten, és miért magasabb intelligenciát emlegetnek. Hát ugye mindenkinek szeretnének megfelelni, a materialista embereknek is. És ezért kell egy olyan név, ami mindenki számára elfogadható. Ugyanis egy materialista ember nem fogadja el Istent, viszont elfogadja azt, hogy egy magasabb intelligencia. Nagyon érdekes egyébként számomra, hogy mindenféle szellemi létezőt el tudnak fogadni, csak Istent nem. És az is nagyon érdekes nekem, hogy azt írja a Domján Gábor, hogy Szilva szerint Isten az a legmagasabb rendű intelligencia. Egyébként, tehát az ő szóhasználatában Isten a legmagasabb rendű intelligencia. Szóhasználatában Isten a legmagasabb rendű intelligencia, de itt az agykontrollban egy magasabb rendű intelligenciával kerülünk kapcsolatba, akit egyáltalán nem nevez néven. Egyszer sem. Mindig csak magasabb rendű intelligenciát emleget. Aztán a különböző szintekre menni, alfa szintre, vagy valami másféle szintre. Én nekem az imádsághoz úgy érzem, hogy nem kell semmiféle szintre tudatosan lemennem, és nagyon sokszor ad választ Jézus. És nem hiszem, hogy ehhez agykontrollra kellene menni, mert akkor jól néznénk ki, a keresztény emberek többsége, aki nem végzett agykontroll tanfolyamot, soha nem kapna választ az imáira. Hogyha ehhez az agykontroll mindenképpen szükséges lenne. Aztán itt másik tanúságtevő azt mondja, mindig sokat imádkoztunk, de mióta elvégeztem a tanfolyamot, soha nem tapasztalt béke uralkodik családunkban. Boldog vagyok, hogy tudok úgy imádkozni, hogy érzem, hogy meg is hallja az Isten. Lehet, hogy ezek nagyon szép tanúságtételek, és erre mondják sokan, hogy lám az agykontroll közelebb viszi az embereket Istenhez. Sőt, olyat is hallottam, hogy Jézushoz. Ezt azért nem tudom igazán elképzelni, mert az agykontroll tanfolyamnak egyáltalán nem témája se Isten, se Jézus. Legalábbis amikor én voltam agykontroll tanfolyamon, akkor nem volt téma, mindössze annyi, hogy Damján László az elején kijelentette, hogy én Isten hívő vagyok. Ennyi. És attól kezdve Istenről több szó nem esett. Hogy egy hívő embernek miért van szüksége agykontroll tanfolyamra, miért kell azért pénzt kiadni, hogy Istenhez jobban tudjon imádkozni és meghallja őt, a másik pedig az, hogy nem hiszem, hogy az, hogy Isten meghallja az imádságunkat, az annak függvénye, hogy mi mit érzünk. Ez a másik dolog. Mondjuk ez egy olyan dolog, amit a hívek szívében kellene helyreigazítani. Azt mondja itt egy helyen valaki, hogy nézzük meg a szilvamódszer gyümölcsét, és már is adott a válasz, hogy jó vagy sem. És akkor én szeretném nektek azért ebből a könyvből szó szerint idézni, hogy ne mondjak butaságot, ezt José Silva írta agykontroll mesterfokon. Ezt a könyvet én megmondom őszintén már nem olvastam el, valakitől megkaptam, és így a kíváncsiságomtól vezérelve leghátul nyitottam ki. És ez nekem éppen elég is volt, hogy az agykontrollnak a gyümölcsét meglássam benne. És ezt felolvasom nektek. Nagyra becsült kollégám Harry McKnight olyan módon kérdezi meg hallgatóitól az agykontroll tanfolyam végén, ki vagy te, hogy a válasz benne van a kérdésben. A hallgatók már bebizonyították látnoki képességüket. Harry összefoglalja, hogy mire is voltak képesek. Amikor képes vagy tetszőleges távolságra kivetíteni intelligenciádat, az nem más, mint a végtelenség tulajdonsága. Amikor előre és hátra mozogsz az időben, az az örökké valóság. Az időben való előre-hátra mozgás, ez az, amit mondtam, hogy korregressziós kurzusok vannak. Tehát elmegyek egy előző életembe, meg egy eljövendő életembe is. Amikor olyas valamiről szerzel tudomást, amire normálisan nem lenne lehetőséged, minden tudó vagy. Amikor képes vagy problémákat megoldani, abnormális dolgokat rendbehozni, mindenható vagy. Majd jön a kérdés, végtelen, örökkévaló, minden tudó, mindenható, ki vagy te? Teszik fel az agykontroll hallgatóknak. Folytatja tovább, síri csend. Bárki is vagy, mondja Harry, a magasabb intelligencia és te kapcsolatban álltok. Az összes szent könyv a maga módján hirdeti, az atya és te egyek vagytok. Enyhe kis csúsztatással, ugye Jézus azt mondta, hogy az atya és én egyek vagyunk, és nem mondta, hogy az atya és ti egyek vagytok. Viszont ha valaki ezek után azt mondja nekem, hogy az agykontroll nem sátáni, akkor azt mondom, hogy lelke rajta, mert nagyon eszembe jut a bűnbeesésnek a története, ugye a Teremtés könyve 3. fejezet. Gondoljatok csak rá, hogy mi volt ott a kísértésnek a lényege, ami az első embert bűnbe vitte, ugye? A tiltott gyümölcsnek az elvétele. Olyanok lesztek, mint az Istenek. És Istennek megvolt erre a válasza. Megvolt erre a válasza. Szerintem ennyi is akár elég lenne az agykontrollból, mert ez a végkifejlet és ez a mondani valója az egésznek, hogy ki vagy te. A hallgató jöjjön rá, hogy ő nem más, mint Isten. Benne ugyanazok az erők vannak, és ugyanarra képes, mint Isten. Eddig a Domján Gábort idéztem, most pedig a Justin atyával való beszélgetésből néhányat. Azt mondja, ha tudod, hogy hol vagy, és tudod, hogy hová akarsz eljutni, és úgy döntöttél, hogy elindulsz, mindaddig, amíg e felé a világosan megfogalmazott cél felé tartasz, addig sikeres vagy. Úgy néz ki, mintha teljesen mindegy lenne az a cél, amifelé elindultunk. Csak az a lényeg, hogy kitartsunk, és hogy menjünk a cél felé. Elég furcsa nézete van Justin atyának ezzel kapcsolatosan. Aztán van, amikor, ezt most lehet, hogy nem fogom megtalálni, de azt írja, hogy az összes szentek tulajdonképpen az agykontroll módszerével kerültek közel Istenhez. És külön kiemeli Keresztes Szent Jánost, Szent Ferencet, Avilai Terészt. Tehát ők már valószínűleg ismerték az agykontrollt, mint módszert, különben nem tudtak volna igazán ennyire közeli kapcsolatot kiépíteni az Úr Jézussal. Aztán van egy nagyon érdekes dolog az agykontrollban, ezt is a Justin atya mondja. Hogy lehet változtatni, változni? Könnyű, nagyon is könnyű. Ha nagyon ellazult állapotba jutunk, nagyon békés, nyugos, csöndes állapotba, s csukott szemmel elképzeljük magunkat olyannak, amilyenek lenni szeretnénk, akkor ez a kép mély nyomokat hagy agyunkban. Hamarosan a tudatalatti szintjén rögződik ez az információ, és mikor ez bekövetkezik, megjelenik az eredmény fönt a tudatos szinten. Ha elmédet jó, egészséges és pozitív gondolatokkal töltöd meg, és állandó ismétléssel ezt mélyen rögzíted agyadban, hamarosan ezek a pozitív gondolatok jó, egészséges, pozitív életként valósulnak meg. Ez az a módszer, amit minden szent alkalmaz évezredek óta. Hát szerintem, ha ilyen egyszerű lenne, én is agykontrolloztam, és nagyon sok embert ismerek, aki agykontrollozik, és sajnos megmondom őszintén, hogy nem láttam a különösebb változásokat. Nem láttam. Pedig ez olyan könnyűnek tűnik. Hát az is igaz, hogy a kereszténység nem kínálja ezt a fajta könnyebbséget. Tőlem egyszer egy atya megkérdezte, hogy hogyan beszélhetném le erről az embereket. Én álljak ki a szószékre egy szentmisén, és mondjam nekik azt, hogy figyeljetek. Ezek a módszerek mind olyan könnyűnek tűnnek is. Könnyű meggazdagodást és könnyű gyógyulást és jó életet ígérnek. Én meg mondjam azt, hogy figyeljetek emberek, ne hallgassatok ezekre. Én egy másik utat kínálok nektek, a kereszt útját, ami fájdalmas és lemondásokkal jár és gyötrődésekkel. És ki fogja ezt választani, ha én ezt mondom? Azt mondta, hogy mondj valami olyat, ami vonzóvá teszi a kereszténységet. És végül is azt mondtam, hogy ha tényleg csak a földi életben gondolkodunk, akkor nem tudunk igazán vonzó dolgot mondani. Mert Jézus megmondta, hogy nem jöhet én utánam, csak aki fölveszi a keresztjét és úgy követ. De egyszerűen Jézus soha nem mondta, hogy ez egy könnyű út, és nem mondta, hogy egy diadalút az ő követése. Hát akkor miért kellene a szószékről azt mondani, hogy valamit kitalálni, ami könnyűvé és vonzóvá teheti. Egy viszont az biztos, hogy könnyűvé vagy vonzóvá teheti Jézus útját, az, ha olyan keresztény emberek vannak, akik tudják, hogy miben hisznek. Akik tudják, hogy mit tanított Jézus, mit vár el tőlük, és hogy mit vár tőlük az egyház. Ha ilyen emberekből álló közösségeket látnak, akkor valószínű, hogy vonzóbb lesz a kereszténység. És még egy, azt mondja ez az atya, hogy mikor elvégezte a Szilvaféle tanfolyamot, akkor értette meg életében először, hogy a szentek és az egyház miért mondja ki ilyen egyértelműen, hogy a meditáció központi jelentőségű a lelki életben. Ha ezt megértjük, s ha elfogadjuk, hogy ez az a terület, ahol Istennel érintkezésbe kerülünk, akkor ebben a lelki csendben találkozunk vele, akkor Isten segíteni fog nekünk. Figyeljünk föl arra, hogy minden vallás azt tanítja, Isten bennünk van. És az az érdekes egyébként, hogy sokan úgy gondolják, lassan be fogom fejezni azért, hogy egy kazettát cseréljenek ebben a videóban, és akkor egy kicsit megpihenünk mindnyájan. Mutatnám Belic atyának a mondandójával. Azt írja, én azt hiszem, az a tapasztalatom, hogy a Szilvaféle agykontroll a legjobb eszköz ahhoz, hogy segítsük azt megtanulni, hogyan mélyedhet magába az ember, hogy megismerje Isten akaratát. Végül is én ehhez csak azt tudom Csak azt tudom hozzáfűzni, hogy nagyon sok embernek nem kell ahhoz agykontroll, és a legtöbb embernek egyáltalán nincs szüksége agykontrollhoz arra, hogy megismerje Isten akaratát. Valahogy az atyának a válaszaiból számomra az derül ki, hogy nincs is más útja annak az embernek, aki Istent meg akarja keresni, mint hogy agykontrollozzon. Nem tudok egyet érteni, de azért is nem fogom ezt tovább ragozni, mert szerintem ennek a könyvnek a vége, amit felolvastam, egyértelművé teszi számunkra. Ez nem a Jézus útja. Azt mondták nekem, hogy 8:45-ig be kell fejeznem. Még néhány szót a jógáról szeretnék. Ismétlem, hogyha kérdés van, azt a végén föl lehet tenni, lesz rá egy olyan 15 percünk. És amire tudok, arra válaszolok. Azt is szeretném elmondani, hogy nem a meggyőzés szándékával mondom ezt, hanem azokról beszéltem, amikre én magam, vagy engem vezetett, úgy érzem, hogy a Szentlélek. Dr. Baktai Ervinnek van egy ilyen könyve, a Rádzsa jógáról, Diadalmas jóga ez a címe. A jóga szintén az a dolog, amire azt mondják sokan, hogy keresztény embernek is elfogadható, főleg, hogyha szétválasztják a szellemi részét és a torna gyakorlatokat. Most azok az emberek, akik komolyan foglalkoznak a jógával, állítják azt, hogy ha igazán sikeresen akarják a jogát alkalmazni, akkor nem választható el a kettő egymástól. Tehát a filozófia nem választható el magától, a technikától vagy a testgyakorlástól. És ezt csak úgy mellékesen jegyezném meg, hogy én megtapasztaltam akkor, amikor a kínai klinikán tanultam, vagy kezdtem tanulni akupunktúrát, és ugye első-második negyed évben még csak filozófiát tanultunk. És akkor elmondta nekünk a kínai professzor, aki tanított bennünket, hogy azért fontos a filozófia megtanulása, mert anélkül maga a technika nem ér semmit. Tehát ennek megvan a maga filozófiai háttere. Ugye én nagyon szerettem, kedveltem, csak soha nem tudtam, hogy mi a jelentése ennek a yin-yang jelnek. Ugye sokan ismeritek ezt a, átmegy egymásba a fehér és a fekete kör, egy ilyen hullámvonallal, és a fehér félkörben van egy fekete pont, és a fekete félkörben egy fehér pont. Ő ezt azzal magyarázta, hogy az istenségnek a sötét és a világos oldalát jelképezi. Tehát az az istenség, ami az egész kozmosz tulajdonképpen, ez egy személytelen erő, egy személytelen isten, egy energia, ami az egész kozmoszban megtalálta és fenntartja ezt. És azt mondta, hogy az ő hitük szerint ennek az istenségnek van egy fekete és egy fehér, egy világos, egy sötét, egy pozitív és egy negatív, egy jó és egy rossz oldala. És hogy az istenségre az a jellemző, hogy a jó és a rossz állandó harcban állnak egymással. És ezt jelenti ez a jel. És azt, hogy amikor a jó kerül följebb egy kicsikét, vagy erősebben jön elő, akkor is benne van az a fekete pont, azaz a rossz, akkor is benne van. És amikor a rossz kerül föl, akkor is benne van egy picike jó. És tulajdonképpen ennek a pozitív és negatív erőnek az örökös harcán, kiegyenlítődésén és egymás fölébe kerekedésén alapszik az akupunktúrás gyógyítás is. Ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Tehát, hogy az akupunktúra igazándiból, legalábbis a kínai, elválaszthatatlan a filozófiájától, és ugyanígy van ez a jógával is. A jóga tulajdonképpen igazándiból nem testgyakorlat, hanem a legvégső célja a rádzsa jóga, azaz a szellemi jóga, amit király jógának is neveznek, ami a megvilágosodásig viszi el az embert. És azt mondja Baktai Ervin, hogy a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Azt is írja, hogy ez ugyebár hát a megvilágosodás útja, sőt, azt is írja egy helyen, ha Jézus emberélet és az emberi szervezet eszközén keresztül fejtette ki működését, akkor feladatának gyakorlati keresztülvitelében szükségképpen a jóga módszereit kellett alkalmaznia. Egyszerűen azért, mert nincsen más út. Ezt ilyen minden szellemi technikánál észre lehet venni, hogy hát lehetőleg vagy nincsen más út, vagy ez a legjobb út. De nagyon érdekes, hogy azt írja Baktai Ervin egy másik helyen, hogy a mélyen hívő, Istenben alázatos lélekkel folyamodó embernek vagy nincs szüksége erre az útra, vagy csak csekély útmutatásra van szüksége. És azt hiszem, hogy én ezzel le is zárom, várok majd kérdéseket, amit Baktai Ervin mondott, hogy az Istenben mélyen hívő és őt alázattal megközelítő ember számára nincsen szükség egyik New Age-es technikára sem. Köszönöm szépen! Tehát a hölgy eszembe jutotta, hogy az ingát említettem, és hogy nem beszéltem róla. Nagyon sok ingás ismerősöm volt, érdekes módon mind műszaki emberek, főleg mérnökök valamilyen formában, akik azt mondták, hogy az inga nem más, mint fizika, megmagyarázható. Azt el tudom fogadni, és aláírom első szóra, hogy akár egy vízérnek, akár egy érztelérnek, ugye azt tudjuk, hogy például, ha ólom van valahol a földben, hát az rákot tud okozni annak a kisugárzása, tehát ilyen biztosan van. És hogy ezt hogy lehet megtalálni, és hogy az ember szervezete valóban képes-e arra, hogy ezeket fölvegye, mert ugye az ingások azt mondják, hogy az ember szervezete maga a műszer, ami érzékeli ezeket a dolgokat, és az a kis réz alakú, vagy réz könycsepp alakú kis valami, amit fonállon lógatunk, az olyan, mint a műszernek a mutatója, tehát valójában az ember a műszer. Én ezt készséges voltam elhinni, mikor az első radiesztézia tanfolyamomra elmentem, amit a Béki László tartott, biztosan sokan ismeritek őt, mert elég neves természetgyógyász. És nekem az volt akkor az érdekes, hogy azt mondta Béki, hogy mielőtt elkezdünk ingázni, először is állapodjunk meg az ingánkkal, hogy hogyan fogja mutatni az igent, és hogyan fogja mutatni a nemet. Tehát, hogy milyen jelzéseket ad nekünk az inga. És én nem értettem, hogy hogyan lehet az ingával. Ugyanutána azt mondták, hogy tulajdonképp én magam vagyok az, aki ezeket a jeleket kibocsátom magamból, ami majd az ingát mozgatja. Szóval számomra egy kicsit ez volt felfoghatatlan, hogy akkor miért kell nekem mégis az ingával beszélgetnem. De mondom, még hajlamos lettem volna, vagy hajlandó elhinni, hogy ilyen érceket, vizet ki tud ember mutatni. Nekem az ingázással kapcsolatban ott kezdett el, és már még természetgyógyászkoromban a kétség felmerülni, amikor már nem csak ilyen dolgokat ingáztunk, hanem azt is tanultuk, hogy bármit ki lehet ingázni. Egy embernek a vérnyomását, a vércukorszintjét, tehát mindent, ami kapcsolatos, bármilyen vérleletet volt. Egy bácsi ott Miskolcon, aki abszolút teljes vérképet készített ingázással. Aztán amikor pedig olyanokat kezdtünk el tanulni az ingával, hogy eltűnt dolgokat megkeresni, vagy térkép fölött megkeresni eltűnt embereket, vagy következő életeket megnézni, vagy jósolni ingával, akkor kezdtem érezni, hogy ez megint most nem az a terület, amit már tudományosan meg lehet magyarázni. De érdekes módon az inga azért működik. Azt vettem észre, és mondjuk ez nem egyedül az én fölfedezésem volt, és ezen is el lehet gondolkodni, hogy miért így volt, hogy amikor valaki elkezdett az ingával foglalkozni, fantasztikus eredményeket produkált. Például a férjem nekem is el volt ámulva, amikor együtt kísérleteztünk, őt kértem meg, hogy két egyforma pohárba, amiben azonos szintig töltsön vizet, az egyikbe tegyen sót, a másikba ne tegyen semmit, jól keverje fel, a poharakat lefettük egy papírlappal, és akkor megpróbáltam kiingázni, hogy melyik pohárban van a só. És mindig megtaláltam. Vagy terítő alatt, hogy hol van fémpénz, melyik terítő alatt van fémpénz. És ez olyan csodálatos dolog volt tulajdonképpen. Nagyon sok ingás ismerősöm volt, aki egészen komolyan csinálta, többek között ez a bácsi is, és ő azt mondta, hogy neki ez 100%-ig bejön mindig. Gyakran tartottunk Miskolcon, jobban mondva hetenként tartottunk Miskolcon, mi természetgyógyászok, mert Borsod megyében a természetgyógyász kamarának a vezetője voltam, ezt nem mondtam. éveken keresztül, és hetente egyszer tartottunk egy művelődési házban ilyen ingyenes diagnosztikai napokat, amikor jöhetett bárki, és ingyen diagnosztizáltuk a mi módszereinkkel, kinek mi volt a módszere. Arcdiagnosztika, füldiagnosztika, tenyér, inga, tehát ki mit tudott csinálni. És ez a bácsi ugye az ingájával boszorkányos módon tudott bánni. Aztán volt egy alkalom, amikor egy betegnek azt diagnosztizálta, hogy veserákja van. Méghozzá utolsó stádiumban. De ő meg tudná gyógyítani, hogyha elmenne a rendelőjébe otthon, és akkor nem is olyan túl drágán ő kezelésbe venné. És ez a beteg zokogni kezdett, teljesen ki volt borulva, és oda hozták hozzám, és elmondta, hogy mi a probléma, és akkor én mondtam neki, hogy minden ijegység előtt menjen el orvoshoz, és vizsgáltassa ki magát. És elment a hölgy, és kiderült, hogy semmi, de semmi baja nincsen. Aztán volt egy ilyen másik alkalom, azt nem személyesen tudom, hanem a természetgyógyász kamarában járt a hír akkoriban, hogy ha jól emlékszem Tatabányán, de már nem vagyok a város nevében biztos, egy fiatal ember, aki szintén talpmasszírozással és ingázással diagnosztizált és gyógyított, eljárás folyt ellene, és a természetgyógyász kamaránál kerestek védelmet, ugyanis egy vidéki asszonynak mellrákot diagnosztizált a fiatalember. Ez a hölgy pedig annyira feldúltá vált ettől, hogy milyen halál vár rá, hogy otthon felakasztotta magát. És egy búcsúlevelet hagyott a fiának, hogy a mellrákot diagnosztizáltak nála, és a fájdalmas haláltól való félelmében inkább önkezével vetett véget az életének. Most a boncolás kiderítette, hogy egyáltalán nem volt mellrákja a hölgynek. Én Gál Péter atyával beszélgettem erről is, és végül is nem csak az ő vele való beszélgetés következtében, de egyébként is azt kezdtem érezni, hogy valamiféle olyan erő dolgozik az ingásokban, amit igazán nem lehetünk tisztában, hogy mi ez az erő. És azt figyeltük meg, hogy igenis, hogy az elején nagyon pozitív és nagyon jó válaszokat ad az inga, de utána valahogy mindenki képes elcsúszni. Például Gerencsér László, akinél szintén tanultam, ő elég neves ingás egyébként. Azt tudom, hogy ő abszolút, mint mérnökember, és teljesen fizikai háttérrel nézte a dolgokat, és ő is elcsúszott odáig, hogy már én nálam is, meg többünknél is kiingázta, hogy ki az, aki az isteni szinten van, ki az, aki boszorkány szinten, ki az, aki ilyen és olyan szinten. Tehát, hogyha valaminek ezek a gyümölcsei, ahogy Jézus is mondta, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa, akkor azt hiszem, hogy jobb, hogyha az ilyen dolgokat félretesszük. És ezt most mindenféle módszerre, technikára, kúzusra mondom, ami bennünk azt növeli, hogy mi legalább olyanok vagyunk, Isten, vagy még nagyobbak, vagy a hatalom vágyat ébreszti föl bennünk, el tudunk csúszni teljesen attól az alaptól, ami Jézus Krisztus, akkor azt inkább hagyjuk ott. Még akkor is, hogyha kétségeink vannak, inkább hagyjuk ott. Azt mondta Jézus ugye, hogy jobb félkarral bemenni a mennyországba, vagy fél szemmel bemenni, mint hogy két szemmel a mennyország, vagy a kárhozatra jutni. Tehát hagyjuk abba, aminél a leghalványabb kétségünk is fölmerül. Ennyi. Azt kérdezte a hölgy, hogy ha valakit ingás vizsgált, vagy bemérte a lakását, hogy érje olyan hatás, hogy szabadító imát kell érte mondani. Hát én szerintem sose árthat. Én Rejkiről ugyan nem beszéltem most, pedig szerettem volna arról is egy kicsit beszélni. Most csak amiatt jutott eszembe, hogy milyen hatás érhet valakit. Volt olyan hölgy Miskolcon, akivel beszéltem, nem rejkizett, tehát ő maga nem volt beavatott, csak egy rejkis gyógyította. És utána olyan tüneteket produkált, amit beavatottak produkáltak nagyon sokan, hogy amikor kés közelébe ért, akkor arra érzett késztetést, hogy azt a kést megfogja és belevágja valakibe, történetesen a gyerekeibe, úgyhogy mondta, hogy nem lehet előtte kést hagyni. Őt csak gyógyított a rejkis, de én olyan hölgyel beszéltem, aki rejkibe avatott volt, és ugyanezek a szindrómák jelentkeztek nála, amire a rejki mestere azt mondta, hogy hát ez csak azért van, mert hogy nagyon jó úton jársz, és el akarnak téged erről a jó útról téríteni. ez az Isten útja. Ennyi. Köszönöm. Sajnos erről a kettőről azért nem tudok nyilatkozni, mert ezt a kettőt nem csináltam. Csak arról tudok beszélni, amiről nekem konkrét tapasztalatom van. Ezért elnézést kérek, de nem akarok olyan dolgokba belemászni, amit nem. Tehát nincs soha tapasztalatom gyakorlatban is.
Azt szeretném javasolni, hogy mivel az időnk nagyon rövid, hogy a kérdéseket összeírjuk, és utána annak megfelelően válaszolunk, tehát rövid, tömör kérdések legyenek, és akkor az alapján össze tudjuk foglalni a válaszokat. Köszönöm szépen.
Tehát a második rövid kérdésem az volt, mi lehet annak a véleménykülönbségnek a magyarázata, ami a Vatikán, illetve kedves testvérünk véleménye, illetve Gál Péter véleménye között van, ugyanis a kezemben lévő okmány azt írja, amit Benkő Antal atya írt, elvileg közömbösnek, semlegesnek lehet tekinteni a Szilva-féle agykontroll módszert. Harmadik kérdés, mi lehet annak a véleménykülönbségnek az oka, ami testvérünk és Gál Péter, illetve Mexikó érseke között van, aki egy évig vizsgáltatta teológusokkal az agykontrollt, és a következőt írja. Semmiféle vonatkozásban nem ellentétesek a katolikus hittel, és ezért a katolikusok bármi nemi félelem nélkül teljes bizalommal és lelki nyugalommal részt vehetnek ezekben a tevékenységekben. Ezt írt a főpásztori körlevelében. És végül a negyedik kérdés, ötödiket elhagyom. Negyedik kérdés az, hogy mi lehet annak a véleménykülönbségnek a magyarázata, ami aközött a Gál Péter között van, aki meghívásom ellenére soha nem jött el egy agykontroll tanfolyamra, tehát erről a probléma megoldó módszerről csak könyvekből szerezhetett véleményt, és azok között a papok, szerzetesek, hitoktatók között, akik Magyarországon és külföldön nem csak elvégezték az agykontrollt, hanem közülük sokan tanítják is ezt a módszert, köztük még püspök is van, például Juan Lindo Brazíliában. Köszönöm.
Igen. Az volt a kérdés, hogy arra kéri az előadót, hogy arról beszéljen, hogy hogyan lehetett ezektől megszabadulni. Igen. Hogyan lehet valakit leszoktatni az ingázásról, illetve annak negatív hatásairól? Igen. Az volt a kérdés, hogy gyónás közben megkérdezett több lelkipásztort is, hogy a reiki az bűn, vagy mi a véleménye róla, és nem tudtak igazán állást foglalni. A talpmasszázsról más sem most a véleménye, mint régen. Volt kérdés, az egyértelműen nem ebbe a témakörbe tartozik. Az egy fizikális gyógymódnak semmi köze, semmiféle szellemiséghez. Ugyanúgy, mint az ultrahang diagnosztikának, vagy ilyesminek, az teljesen más dolog. A bioptron lámpáról kérdeztek.
Akkor ezt válaszoltad?
Igen.
Jó, akkor válaszolok. Na, akkor hátulról haladnék előre a kérdésekkel. Az enneagramról azért nem tudok mit mondani, mert akkoriban, amikor én természetgyógyászkodtam, még ez nem nagyon volt olyan közismert. Én ezzel nem foglalkoztam, nem tudom, valaki kérdezte ott. Hát én nem tudok erről nyilatkozni. Az, hogy a parapszichológia és a fekete mágia élesen elválaszthatók egymástól, vagy átcsúsznak egymásba, azt mondhatom, hogy átcsúsznak egymásba. Egyszerűen a mágiánál arról van szó, és nincs fehér mágia. Hiába mondja bárki, nincs fehér mágia. A mágia azt jelenti, hogy szellemeken uralkodom, szellemeknek parancsolok. Ember teremtettségénél fogva, és embernek teremtettségénél fogva nem tud szellemeknek parancsolni, legalábbis angyaloknak parancsolni nem tudunk. Attól függetlenül, hogy mondjuk őrangyalunk van, ezt elfogadjuk, de nem parancsolgatunk neki. Márpedig a mágia az, hogy a A létező szellemi erőket befogjuk a saját akaratunkba, és dolgoztatjuk őket. Ilyen előfordul, ezért ez mindig fekete mágia, soha nem jó szellemeket, tehát nem angyalokat utasítgatunk, hanem általában démoni lényeket, akik egy ideig megteszik azt, amit akarunk, aztán később ellenünk fordítják, és ők fognak nekünk parancsolgatni. Ez tapasztalata azoknak, akik ebbe már belementek. És azért mondom, hogy a parapszichológiai dolgok, akik szellemidézéssel, halottidézéssel és különböző szellemi gyógyászati technikákkal, szellemsebészettel foglalkozás, ez mind-mind a mágiának a témakörébe tartoznak. Talpmasszázsról megváltozott-e szintén a véleményem? Valamennyire igen. Most is van úgy, hogyha a családomban mondjuk a gyermekeim elfáradnak, a lányom sokat járkál, sokat ugrál foglalkozásánál fogva, például nagyon gyakran a kezembe veszem a lábát és megmasszírozom, de nem úgy, hogy ez a vesezónája, ez a májzónája, hanem egyszerűen átmasszírozom, mert frissítőleg hat az egész közérzetére a masszázs, mint ahogyan egy testmasszázs is frissítőleg tud hatni. De amint mondtam nektek, az édesanyámnak a betegsége sem inspirált arra egy pillanatig sem, hogy én elkezdjek még akár a talpmasszázshoz is, mint régi módszeremhez folyamodni. Márpedig azért nem, mert beszéltem itt arról, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa, mondta Jézus, és engem a talpmasszázs vitt bele az összes többi dologba. Tehát én úgy érzem, hogy nálam a talpmasszázs nem hozott jó gyümölcsöket. Aki meg tud maradni amellett, hogy megmasszírozgatja a talpat, és mindenféle mást félre tud tenni, jó érzést okozva embereknek, mert a gyógyításban, ezt komolyan mondom és vallom, hogy a talpmasszázsnak egymagában nincs olyan nagy jelentősége. Talán a megelőzésben igen, azzal, hogy masszírozgatunk valakit, és azt is elismerem, hogy sok ideg végződés van a talpon, bár ezt egyszer egy belgyógyász orvos kérdeztem, hogy ez bizonyított-e klinikailag, amit a természetgyógyász tankönyvében is leírtak, a Sarkadi Ádámék, hogy közel 60 ezer ideg végződést található egy talpon. Azt mondta ez az ismerősöm, hogy ez egyáltalán bizonyítható klinikailag. A következő kérdés volt, hogy arról egy pár szót, hogy hogyan szabadultam meg ezektől a dolgoktól. Egy közvetlen kiváltó oka az egésznek az volt, hogy egy meditációs tanfolyamra meghívtam Miskolcon egy úgynevezett táltost Budapestről, aki a szellemi barátok körében, vagy egyesületében, most már nem is tudom, hogy mi volt a pontos neve, ott tevékenykedett. Eljött Miskolcra, tartott egy kétnapos meditációs tanfolyamot, és többen komolyan rosszul lettek a tanfolyam alatt. Néhány ember idegosztályon volt, aki az elme osztályon kötött ki. Utána, akikkel nem volt ilyen súlyos probléma, azok is komoly fejfájást és komoly megrázkódtatást éltek át. Volt ott egy idősebb hölgy, aki kereszténynek tartotta magát, és ő elment egy paphoz megkérdezni, hogy mi történhetett itt. Hát hozzád hasonlóan a pap nem tudott ehhez hozzászólni, mert nincs ismeretük róla, és azt mondta, hogy hát ő nem tudja. És akkor elment, a hölgy nem hagyta abba, elment egy másik paphoz, aki viszont már hallott ilyen dolgokról, de elküldte egy harmadikhoz, aki pedig elég járatos is. És akkor engem is elhívott ez a pap beszélgetni, és a beszélgetéseink azok hónapokon keresztül tartottak. Nem vettem észre rajta azt a szándékot, hogy ő engem keresztényi akar átnevelni. Egyszerűen a Szentírást adta a kezembe, és ami kérdésem volt ezzel kapcsolatosan, azt elmagyarázta, és engem a Szentírás vezetett el Jézushoz. Ennyi. Aztán elmentem egy Szentlélek szemináriumra, ahol úgy érzem, hogy amikor az életemet átadtam Krisztusnak, akkor még nem volt bennem a meggyőződés, hogy miért kell abba hagynom ezeket a dolgokat, főleg, hogy ebből is éltem. Sőt, én tanítottam otthon a természetgyógyászatot. Nem volt bennem meggyőződés, nem tudtam igazán, hogy miért, csak azt tudtam, hogy abba kell hagyni. Abba hagytam, és amikor a Szentlélek keresség, ilyen túl voltam a Szentlélek szemináriumon, én úgy érzem, hogy ez volt az a fordulópont az életemben, amikor kezdtem megérteni dolgokat, és kezdtem a dolgok mögé látni. Tehát ez volt Azóta pedig úgy érzem, hogy csak Jézusé vagyok, és úgy érzem, hogy nincs szükségem semmire azokból a beavatásokból, azokból a tanulmányokból, technikákból, amiben azelőtt részem volt, mert Jézusban mindent megkapok. Én úgy érzem, hogy akinek erre a sziklára van építve a hite, annak nincsen szüksége másra. Köszönöm szépen! Most kaptam itt közben írásban még egy kérdést, hogy Lajos atya évtizedeken keresztül szenzációsan gyógyított, ingát is használt-e kérdés? Hát azt hiszem, hogy használt, igen. Az, hogy egy pap eltévejedik, az nem jelenti azt, hogy az egyház ezzel egyetért, csak ennyit tudok mondani. Aztán a másik az, hogy az ördög tökéletesen le tud utánozni mindent, ugye? Azt mondják, hogy Isten majma mindent leutánoz, és gyógyítani is tud. De be fogja nyújtani a számlát. Ezt tudni kell. Tehát, hogyha mindenáron gyógyítani akar valaki. Az Etka Jóga, írja tovább a kérdező, gerincet erősítő gyógyító torna, ezeket hogyan bírálja? Szerintem kivételek. Az inga semmiképpen, Lajos atya se kivétel, hogyha ingázott, én úgy érzem. Az Etka jogáról annyit, hogy magát a jogát nem ismerem, azt hallottam, hogy Etka anyu ugye megfosztotta a filozófiától, és tényleg csak torna gyakorlatokat csinált belőle, viszont én magam olvastam egy cikk, egy beszélgetést, egy riportot Etka anyuval az egyik jogatábora után, ahol feltettek egy kérdést Istenről neki, és azt mondta, hogy Isten, én vagyok. Most, hogyha valaki ezt mondja számomra, ez elég ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én meg nem kérek belőle. Nem kérek belőle. Következő a Damján Lászlónak a kérdéseire szeretnék válaszolni, hogy mi az a oka annak, hogy a Vatikán kiadott egy ilyen dokumentumot, és akkor miért látja másképp a Gál Péter és én, és még néhányan. Azért, mert gondolom, hogy a Vatikánban vagy nem olvasták el egyáltalán az agykontrollról szóló könyveket, mert nincs idejük mindenféle kiadványt elolvasni, ami igazolást kérően oda eljut. A másik az, hogy szerintem, ha ezt az agykontroll mesterfokonnak csak az utolsó oldalát elolvasták volna a Vatikánban, akkor egészen biztos, hogy nem mondták volna azt, hogy a kereszténységgel összeegyeztethető, mert ez alapjaiban kívánja meg a keresztény hitű embert megrendíteni, és alapjaiban ugyanazokkal a kísértésekkel jön elő, amivel a kísértő a teremtés történetben előjött. Olyanok lesztek, mint az Isten, és ez ide van leírva, ezt nem én találtam ki, ezt Hozi Szilva írta ide. Hogy miért sorolom a New Age ágai közé, hiszen nincs beavatás. Hát a beavatás ugye attól függ, hogy ki hogy értelmezi. Én többféle beavatásban vettem részt. Volt olyan beavatás, ahol a mester, mint például a Reiki-ben, a fejét a kezemre tette, különböző jeleket rajzolt, bukfencezett körülöttem, stb., mert azt így kell csinálni. De voltak olyan beavatások, amikor a mester egyáltalán közel se jött hozzám, csupán irányított meditációban vezetett. Az agykontrollban rengeteg sok, az alaptanfolyamon is rengeteg sok irányított meditáció van, amiket én beavatásnak értékelek, bár nincs ez kimondva. A következő, ami miatt még a New Age-hez tartozónak érzem az agykontrollt, amit már elmondtam, ugye a koregressziós, ami úgy hallottam, hogy legutóbb, ugye, hogy már nincsen, nem tudom, de volt, ez biztos, hogy volt. De nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elhozni most ide egy könyvet, mert Szombathelyen az egyik előadás után ott felejtettem. Ezt egy szellemsebész tanfolyamon kaptuk, és csak a beavatottak kapták, semmiféle hozzáférhető forgalomban nem lehet kapni. A könyv címe az volt, hogy Út az igazi beavatottsághoz. Ez a könyv a fekete mágiának a kézikönyve volt, és elmondom, hogy milyen technikák voltak benne. Aki agykontroll tanfolyamot végzett, az lehet, hogy rá fog ismerni egy-kettőre. Technikák úgy következtek egymás után sorban, hogy tanuld meg a szellemedet, a tudatodat kivetíteni magadon kívülre. Olyan gyakorlatokat csinálj, hogy először élettelen anyagokba vetíts bele a tudatodat, fába, vagy élőfába is, bocsánat, különböző fémekbe, ólomtömbbe, ez ebbe a könyvbe volt leírva, utána állatokba vetíts ki a tudatodat, utána emberekbe, és ez, megmondom, hogy mivel fejeződött be a technikák sokasága, azzal, hogy hogyan kell ezen a módon embert megölni. Ez ebben a könyvben út az igazi beavatottsághoz. Brandon írta ezt a könyvet, és mondom, nem lehet forgalomban kapni, ezt kifejezetten a Csontos Vilmosnak a szellemsebészet tanfolyamán jutottunk ehhez a könyvhöz hozzá. A legutolsó technikát, ha leveszem, akkor ha valaki agykontroll tanfolyamon volt, alaptanfolyamon, az összes többit felismerheti, hogy mindezeket végigcsináltuk ott. Van még egy kérdés, én elvégeztem az agykontroll tanfolyamot, és az nagyon rossz hatással volt rám. Idegileg kezelnek, és Péter atya imája által kaptam feloldozást a beavatás alól, és nehéz megszabadulni a segítőktől. Igen, ezt hallottam már máshol is, Nyíregyházán egyszer a papi szemináriumban voltam, ott egy kispap mesélte el, hogy az egyik unokatestvére, aki egy bénulása miatt agykontrollozni kezdett, ugyanebbe a helyzetbe került, nem tudott megszabadulni a segítőitől. Ismerek egy biológust, aki... Elnézést, annyit szeretnék mondani, hogy amire most így nyilvánosan válaszolok, ez az utolsó. Ismerek egy biológust, aki az ingáján egy szűzmária érmet hord, azt mondja... Az a nem mindegy, hogy kinek a nevében, kinek az erejéből tesszük azt, amit teszünk vele. Mikor Erdélyben voltam, akkor Gál Péter atyával, akkor egy fiatal lányjal beszélgetünk, aki azt mondta, hogy a szülei kényszerítették őt, hogy menjen el egy jósnőhöz a családjával együtt, aki kártyából és tenyérből jósolt. A jósnőnek a feje fölött ott lógott a Szűz Mária kép, mondta, hogy rendszeresen imádkozza a rózsafüzért, és hogy őt Szűz Mária bízta meg egy látomásban, hogy ő tenyérből és kártyából jósoljon. Második törvénykönyv, már nem tudom pontosan 18 vagy 19. fejezet. Olvassátok el, hogy mit mond az Úristen a jósokról, a halott idézőkről, a szellemidézőkről. Azt mondja Isten, hogy öljétek meg a jósnőket, és hogy te népem, aki arra a földre mész, ahol ezek az emberek laknak, akik ilyen utálatos dolgokat művelnek, te ne tanuld el tőlük, mert meg fogsz halni. Erről csak ennyit tudok mondani. Tehát lehet a jó állarcába bújni, de ugyanakkor Isten parancsai ellen tenni, a megkülönböztetésnek mindig ez az alapja.
Egy hallgató levele az előadóhoz. Miért gondolja, hogy az önvéleménye az egyedül üdvözítő gondolkodásmód? Isten tiszteli a sokféleséget, és maga is gyönyörködik benne. Tiszteli a mások véleményét bizonyos fokig, és beláttat. Ön kinyilatkoztat, ez nem alázott. Tehát miért gondolja, hogy az ön véleménye az egyedül üdvözítő gondolkodásmód?
Egyáltalán nem gondolom ezt, hiszen számomra Jézus Krisztus az egyedüli üdvözítő. Viszont itt engem kértek fel, hogy elmondjam az ezzel kapcsolatos élményeimet és következtetéseimet. Amit megéltem, és amire a Szentlélek elvezetett, azt adtam elő. Senkit sem akarok meggyőzni, mindenkinek személyes ügye, hogy az általam elmondottakból milyen konzekvenciát von le. Gondolkodni lehet másképp, de az igazság nem változik.
Isten tiszteli a sokféleséget, és maga is gyönyörködik benne. Tiszteli a mások véleményét, bizonyos fokig, és beláttat.
Isten valóban tiszteli a sokféleséget, és gyönyörködik abban, de nem szabadna összetévesztenünk a sokféleséget a bűnnel. Az általam érintett témák Isten és az egyház előtt is bűnnek számítanak. Főleg az első parancs megszegését látom mindenben. A bűn pedig Isten nem szereti, nem tiszteli, és nem is gyönyörködik benne.
Ön kinyilatkoztat, ez nem alázott.
Én nem gondolom, hogy kinyilatkoztatnék, viszont hivatkozom a kinyilatkoztatásra. Számomra Isten szava, az ő igazsága, sziklaszilárd alap, amelyhez ragaszkodom, és fogok is ragaszkodni mindvégig. Lehetséges, hogy sokak szemében túl keménynek tűnök, de úgy gondolom, még sokkal keményebben kell kiállni emellett. Ha ez bírálat az Isten előtti magatartásomra vonatkozik, akkor vissza kell utasítanom, mert Isten szavát, igazságosságát, parancsait mindenkor elfogadom a lehető legnagyobb alázattal. Ha emberekkel szembeni magatartásomat bírálja, akkor sajnos el kell fogadnom, mert valóban nem vagyok túl alázatos, bár szeretnék. Ezen a téren valóban van mit változnom, de sajnos nem megy túl könnyen. Remélem, az Úr lépésről lépésre segít ebben is előrelépni, fejlődni. Kérem, nézzék el nekem, ha mindazt, amit mondtam, nem tettem kellő alázattal, ez nem volt szándékos, inkább jellemhibának mondanám. A tartalmat viszont a legnagyobb alázattal továbbra is fenntartom.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm a érdeklődést, és megköszönöm Arankának ezt a szép estét, hogy itt volt velünk, és sok olyat mondott el az ő saját tapasztalatából, amit mindannyian használhatunk abban, hogy helyesen lássunk. Ezek azért nagyon meggyőzőek, mert ő ezeket mind átélte, és mind jelen volt ezeken, tehát tudja, hogy mit mond. Ezért ez bennünk is fog maradni. Az estét egy imádsággal fejezzük be, az Úr imádságát imádkozzuk el. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Jó éjszakát!
Egy hallgató levele az előadóhoz. Miért gondolja, hogy az önvéleménye az egyedül üdvözítő gondolkodásmód? Isten tiszteli a sokféleséget, és maga is gyönyörködik benne. Tiszteli a mások véleményét bizonyos fokig, és beláttat. Ön kinyilatkoztat, ez nem alázott. Tehát miért gondolja, hogy az önvéleménye az egyedül üdvözítő gondolkodásmód?
Egyáltalán nem gondolom ezt, hiszen számomra Jézus Krisztus az egyedüli üdvözítő. Viszont itt engem kértek fel, hogy elmondjam az ezzel kapcsolatos élményeimet és következtetéseimet. Amit megéltem, és amire a Szentlélek elvezetett, azt adtam elő. Senkit sem akarok meggyőzni, mindenkinek személyes ügye, hogy az általam elmondottakból milyen konzekvenciát von le. Gondolkodni lehet másképp, de az igazság nem változik.
Isten tiszteli a sokféleséget, és maga is gyönyörködik benne. Tiszteli a mások véleményét, bizonyos fokig, és beláttat.
Isten valóban tiszteli a sokféleséget és gyönyörködik abban, de nem szabadna összetévesztenünk a sokféleséget a bűnnel. Az általam érintett témák Isten és az egyház előtt is bűnnek számítanak. Főleg az első parancs megszegését látom mindenben. A bűn pedig Isten nem szereti, nem tiszteli és nem is gyönyörködik benne.
Ön kinyilatkoztat, ez nem alázott.
Én nem gondolom, hogy kinyilatkoztatnék, viszont hivatkozom a kinyilatkoztatásra. Számomra Isten szava, az ő igazsága sziklaszilárd alap, amelyhez ragaszkodom, és fogok is ragaszkodni mindvégig. Lehetséges, hogy sokak szemében túl keménynek tűnök, de úgy gondolom, még sokkal keményebben kell kiállni emellett. Ha ez bírálat az Isten előtti magatartásomra vonatkozik, akkor vissza kell utasítanom, mert Isten szavát, igazságosságát, parancsait mindenkor elfogadom a lehető legnagyobb alázattal. Ha emberekkel szembeni magatartásomat bírálja, akkor sajnos el kell fogadnom, mert valóban nem vagyok túl alázatos, bár szeretnék. Ezen a téren valóban van mit változnom, de sajnos nem megy túl könnyen. Remélem, az Úr lépésről lépésre segít ebben is előrelépni, fejlődni. Kérem, nézzék el nekem, ha mindazt, amit mondtam, nem tettem kellő alázattal, ez nem volt szándékos, inkább jellemhibának mondanám. A tartalmat viszont a legnagyobb alázattal továbbra is fenntartom.